elkezdenénk az előadást. Mielőtt elkezdeném a ZH kérdésekről pár szó, holnap délutánra lesz meg föltéve a netre. Megtekintés valamikor a héten lesz, vagy szerdán, vagy csütörtökön, vagy pénteken, ebből két nap lesz meg kiválasztva. Még nem tudom pontosan, de holnap délutánra estére lesznek már eredmények. A következő zárt helyi, vagy dolgozat, az jövő héten előadás idejében lesz majd. Jó, tehát itt fogunk találkozni 14 óra 15 perckor. Szokásos két csoportban fogjuk majd megírni. Azt, hogy mi lesz a csoportbeosztás, azt ki fogjuk tenni még a hétvég előtt a netre, hogy lehessen, tehát ne kelljen túl sokat várakozni. Bárkinek bármi kérése van, korábban szeretné, később szeretné, tudjuk ezt kezelni, csak kérem, hogy időben jelezzétek, tehát ne vasárnap este írjon valaki, hogy szeretné módosítani, mert akkor kicsit nehezebb igénybe venni, vagy figyelembe venni. Ettől függetlenül a helyszínen is van arra lehetőség, hogy bizonyos mértékig variáljunk rajta. Pótlás majd, pótlási hét szerdáján lesz, egy tetszőleges zárt helyét lehet majd pótolni, amit ti választotok ki. Szeretnék majd csinálni valamilyen jelentkezési rendszert, egyszerűen csak azért, hogy tudjam, hogy melyik feladatból hány lapot kell hoznom, tehát ne kelljen 1600 különböző kérdést kinyomtatni, hanem hogy körülbelül hányan jöttök el, és hogy körülbelül melyik kérdés sorból hány darabot kell magammal hozni. Jó? Erről majd részleteiben a jövő héten lesz szó zárt helyi előtt. Mai órám, befejezzük az aszfalt pályaszerkezetek tárgyalását. Arról lesz szó, hogy hogyan kell megtervezni egy új hajlékony pályaszerkezetet, illetve félmerev pályaszerkezetet, illetve milyen fenntartási kérdések vannak. Hogyan mennek tönkre a pályaszerkezetek, milyen tönkrementeli jelenségek vannak, milyen fenntartási módok, és hogyan kell egy pályaszerkezet megerősítését megtervezni. Nyilvánvalóan az a témakör azért annál sokkal szélesebb, mint amennyi időnk van rá, tehát inkább csak olyan betekintésként, olyan általános összefoglalóként tudjuk ezt tárgyalni, anélkül, hogy mélységeibe belemennénk. A célom nagyjából az, hogy lássátok azt, hogy azzal, hogy megépült egy pályaszerkezet, azzal még közel nincs vége annak, hogy foglalkozni kell vele, és elég sok feladat van még utána is, és legyen róla egy összefogló képetek, hogy milyen teendők vannak. Most az időjárás kiválóan alkalmas erre, mert általában ilyenkor szoktak elkezdődni a kátyusodások, amikor éjszaka fagy, nappal pedig olvad, az nagyon nagy léptékben segíti a kátyuk kialakulását. Az, hogy miért, erről lesz majd szó a későbbiekben. Tehát az új útpályaszerkezet méretezésével kezdjük. Köszönöm. Ezek komoly technológiai problémák, ezt múlt héten is elfelejtettem bedugni. És most már teljes sikerrel. Tehát a bevezető rész az ehhez a képhez tartozott, és akkor most áttértünk a második képre, ami az új útpályaszerkezet méretezéséről szól. Igazából a célunk az, hogy előállítsuk az új pályaszerkezetet. Az EA-ban ez a kérdés szerepel, illetve előző dolgozatban, olyankor mindig azt a választ, nem mindig, nagyon gyakran azt a választ kapom, hogy a tervezési forgalomat kiszámoljátok, és akkor itt vége van. A pályaszerkezet megtervezésének az a lényege, hogy a pontos rétegrendet megmondjuk. Milyen vastag a alapréteg, és milyen anyagból van. Milyen vastag a kötőréteg, és milyen anyagból van. Milyen vastag a kopóréteg, és milyen anyagból van. Ha ezt elvégeztük, akkor vagyunk csak készen a pályaszerkezet szerkesztésével. Milyen szükséges bemenő információink vannak? Tehát milyen tényezőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy a pályaszerkezetünket méretezni tudjuk? Fontos az, hogy milyen a működési környezet, hol van, milyen hatások érik az utunkat. Ezek közül egyik legjelentősebb az, hogy milyen éghajlatra tervezünk. Egészen másképp kell utat tervezni Svédországban, Magyarországon, Szaharában, Angliában. Más a környezet, mások a klimatikus hatások. Ez az első pont. Miután szerkezet tervezéséről van szó, ezért kell tudnunk azt, hogy ezen a szerkezeten milyen igénybevételek, milyen terhelések jelennek meg. Tehát méreteznünk kell valamilyen módon a szerkezetünket, a különböző igénybevételekre, de hogy tudjuk ezt méretezni, azt tudnunk kell azt, hogy milyen igénybevételek jelentkeznek rajta. Útpályák esetében az igénybevétel az a jármű súlyból adódik, tehát tudnunk kell azt, hogy milyen súlyú járművek, milyen sűrűséggel, milyen számban haladnak át az utunkon, ahhoz, hogy a pályaszerkezet vastagságát meg tudjuk határozni. Végül lényeges az, hogy milyen tulajdonságú anyagokat alkalmazunk, milyen a bitumen, milyen a keverék, mik a jellemzői, hiszen ez alapján lehet meghatározni azt, hogy teherbírás szempontjából hogyan fog viselkedni a szerkezetünk. Tehát kell az, hogy hova helyezzük el, ott milyen külső hatások érik, magából az üzemszerű működésből milyen terhelések kerülnek rá, és végül az anyagnak, az alkalmazott anyagoknak a jellemzőit, tulajdonságait is kell tudnunk. Kezdjük az igénybevétellel. A pályaszerkezetet tulajdonképpen a járműforgalom terheli, ez egy ismétlődő terhelés, újra és újra egy-egy jármű elhalad a pályaszerkezeten, és ebből származnak igénybevételeink. Dinamikus igénybevételekről van szó, tehát dinamikus igénybevételekre kell terveznünk a pályaszerkezetet. Ez gyakorlatilag egy teherbírási méretezés, tehát a pályaszerkezetet teherbírásra méretezzük. Azonban, vagy másfelől, a pályaszerkezet csupán csak az időjárás hatására is hajlamos tönkre menni. Tehát ha nincs semmilyen forgalom rajta, az időjárás akkor is szétszedi a pályaszerkezetünket. Ezzel a teherbírási méretezésnél nem foglalkozunk, ezt másképp a technológiánál, magán a szerkezet összeállításánál próbáljuk majd kiküszöbölni, arra, hogy fölkészülünk a lehetséges tönkrementeli módokra, és próbálunk ellenük védekezni. Tehát maga a tervezés csak a teherbírásra számol, csak a teherbírásra méretezünk, holott tudjuk azt, hogy vannak más egyéb olyan hatások, amelyek gond nélkül tönkreteszik a pályaszerkezetünket. Mik a bemenő adataink egy teherbírási méretezéshez? Kell tudnunk a forgalomnak a nagyságát és az eloszlását. Milyen típusú járművek közlekednek rajta, és hány darab ezekből is. Tehát mekkora az a jármű igény, ami elhalad a utunkon. Ebből meg kell tudnunk határozni a forgalommal származó terheléseket. Tehát, hogy maga ez a forgalom, aminek a nagyságát és eloszlását, jellemzőit ismerjük, ez mekkora igénybevételt generál a pályaszerkezet szempontjából. Utána kell tudnunk a pályaszerkezet jellemzőit, hogy milyen típusú pályaszerkezet használtunk. Merev, félmerev, hajlékony, milyen alaprétegünk van, tehát hogyan szeretnénk összeállítani. Ezek a jellemzői is, még bár ezt keressük, de a pályaszerkezet jellemzői bemenő adatként szükségesek. A kimenő adat általában a pályaszerkezet vastagsága lesz majd. Tehát előre eldöntjük azt, hogy milyen típussal dolgozunk, milyen fölépítés lesz, milyen rétegrendje lesz, és azon belül majd az egyes rétegek vastagságát fogjuk meghatározni. Kell tudnunk azt, hogy a földműnek, az altalajnak mik a jellemzői. Ez általában a teherbírást jelenti, hiszen az altalaj, a földmű biztosítja a pályaszerkezet megtámasztását. Tehát kell tudnunk azt, hogy mennyire erős, milyen teherbírású az altalajom a földművem, ahhoz, hogy tudjam azt, hogy mennyire kell lecsökkenteni a járművekbe származó terhelést, hogy át tudjam adni a földmű részére. És végül a környezeti feltételek szintén nagyon fontosak. Ez jellemzően abból áll, hogy milyen a vízszennyezési megoldás, tehát mennyire változhat a víztartalma a pályaszerkezetnek, mennyire van kitéve fagyhatásnak, olvadási kárnak a pályaszerkezeten, a talajvíz hol van, magasan van, alacsonyan van, illetve bármilyen más különleges hatásra hogyan viselkedik a pályaszerkezet. Méretezésnél általában a rétegrendet megválasztjuk előre. Tehát eldöntjük azt, hogy ilyen típusú rétegrendet szeretnénk dolgozni, és utána maga a méretezés arra szorítkozik, hogy valamelyik rétegcsoportot, illetve annak a vastagságát határozzuk meg. Tehát félig kész sémákkal dolgozunk, sablonokkal dolgozunk, aminek bizonyos részeit számoljuk csak ki. Ennek az oka, hogy ezáltal jelentősen leegyszerűsödik a méretezési feladat, sokkal egyszerűbben lehet elvégezni a méretezést, sokkal olcsóbban lehet elvégezni a méretezést, mégis számos olyan hatást figyelembe vesz, amit a technológia különböző rétegek egymáshoz való viszonya meghatároz. És ezért aztán ez az egyszerűbb méretezési módszer az, amelyik kialakult, az, amelyik elterjedt. Azért van erre szükség, mert az egyes alaprétegeknek a tulajdonsága igen eltérőek lehetnek. A lehetséges vastagságukat meg már a technológia maga megszabályozza. Tehát ott már nem tudunk túl sokat variálni. Igazából a kötőréteg, a koporréteg vastagsága az, ami változhat, illetve attól függően, hogy egy felső alapréteg kell, akkor még az is szóba jöhet. Tehát magyarul az aszfalt réteg vastagságával szoktunk foglalkozni a méretezés keretében. Nézzük egy-két definíciót, egy-két fogalmat, aminek a megértése, tisztázása szükséges ahhoz, hogy a későbbi részek egyszerűbbek, jobban érthetőek legyenek. Terhelés alatt az úton áthaladó járművek által okozott igénybevételeket értjük. De az, hogy egy jármű mekkora terhelést, mekkora igénybevételt okoz a pályaszerkezetben. Persze ezt elég nehéz megmondani, hiszen nagyon sokféle jármű van. Van kerékpáros, nyilvánvalóan nem olyan túl nagy terhelést egy aszfalt pályaszerkezetre. Vannak személygépjárművek, vannak közepes gépjárművek, tergépjárművek, vannak nehéz tergépjárművek, vannak autóbuszok, vannak kamionok. Tehát nagyon eltérő típusú járművek közlekednek az úthálózaton. Ezeket valamilyen módon homogenizálni kell majd, hogy figyelembe tudjuk venni az által a belülük származó terheléseket. Másik oldalról viszont egy jármű önmaga is egészen különböző terheléseket jelenthet, hiszen egy kamion, amikor meg van rakodva a célra, egészen más igénybevételeket okoz, mint amikor üresen halad visszafelé. Tehát nagyon eltérő terheléseink vannak, és ezeket kell valamilyen módon kiegyensúlyoznunk, homogenizálnunk, azért, hogy meg tudjuk becsülni azt, hogy mennyi a várható terhelés, mint a későbbiekben. Ez egy eléggé bizonytalan munka lesz, jövőben vagyunk, a jelenre se tudjuk megmondani, tehát elég sok közelítést tartalmaznak a megoldásaink, a módszereink. Igazából a forgalmakat úgy tudjuk figyelembe venni, a terhelést úgy tudjuk figyelembe venni, hogy megnézzük azt, hogy a pályaszerkezet élettartama alatt összesen hány darab jármű halad át, és ezeket a járműveket, ezt a jármű áthaladásokat alakítjuk át valamilyen módon terhelésé, igénybevételé. A tervezési élettartam mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van valamilyen időtartam, amin belül szeretnénk azt, hogy a pályaszerkezet a tervezett forgalmat, amivel számoltunk, azt legyen képes elviselni a megfelelő szolgáltatási biztosítása mellett. Tehát legalább ennyi ideig működjön megfelelően a pályaszerkezet, ne menjen tönkre. Aztán előfordulhat az, hogy utána még továbbra is jól működik és használható, de általában a tervezési időtartam végén már a lelomlási folyamatok megjelenése várható, és ha ezek egyszer elkezdődnek, akkor ezek a kialakulása az egyre jobban felgyorsul. Igazából a magyar úthálózatnál az egyik legfőbb probléma az, hogy az utak nagy része jóval túl van a tervezési időtartamon, tehát már elég régóta be kellett volna avatkozni azért, hogy felújítsuk őket, a lelomlási folyamatokat meg tudjuk szüntetni. Minél később avatkozunk be, annál drágább ez a beavatkozás. Tehát nagyjából a felújításokat, a fenntartásokat a tervezési időtartam végére lehet, illetve célszerű ütemezni, hiszen akkor a lelomlási folyamatok még nem jelentek meg, vagy ha megjelentek, akkor nagyon kismértékűek, és viszonylag egyszerűen olcsón lehet őket eltüntetni. Megengedett tengelyterhelés, ez azt jelenti, hogy egy tehergépjárműnek mekkora lehet a maximális tengelyterhelése. Miért fontos ez? Azért, mert a gépjármű súlya a tengelyeken és azon a kerekeken keresztül adódik át a pályaszerkezetre. Tehát az igénybevétel szempontjából tulajdonképpen a tengelyterhelés az, ami számít. Nem az az érdekes, hogy milyen nehéz maga a jármű teljes összességében, ennek is van jelentősége persze, de az az érdekes, hogy hány tengelye van, hogyan adja át a súlyt tengelyekre. Azért van a nehéz tehergépjárműveknél sok hátsó tengely, 3-4 tengely egymás mellett és kiskerékkel, mert ebben az esetben a tengelysúly lecsökken. A megengedett maximális terhelést pedig a tengelyterhelés formájában szabják meg. A tengelyek egy tengelyterhelésen nem haladhatja meg a jelen esetben 11 kN értéket. A megengedett tengelyterhelésnél nagyobb terhelésű járművek egyáltalán nem haladhatnak a hálózaton, illetve korlátozottan, vagy valamilyen díj megfizetése mellett. Azért van ez, mert az ő esetükben a pályaszerkezetet rongáló hatás az duplázódik, háromszorozódik, négyszerződik, tehát hatványozottan növekszik ez a hatás, és ennek eredményeként az útpályaszerkezet élettartama megrövidül. És azért van az, hogy ha már túl van terhelve, akkor legalább fizessen érte, okozott kárt fizesse meg. Persze a fuvarozók sem ellenségeik a savás zsebüknek, Igyekeznek ezt kikerülni, hát nem fogják bejelenteni, hogy túl van terhelve a kocsi, hanem ha észrevette őket a rendőr, akkor pes, hanem akkor nem. Ezért van az, hogy nagyon sok helyen beépítenek az úthálózatba mérő ellenőrző állomásokat, a tergépjárműveket ki lehet szedni a forgalomból, és meg lehet mérni a súlyukat. Van egy ilyen rabló-pandúr játék a fuvarozók és az üzemeltetők között. Mi az üzemeltetők oldalán vagyunk, mert hogy nekünk kell foglalkozni az úttal. Maximális tengelyterhelésnél kisebb tengelyterhelésű járművek korlátozás nélkül közlekedhetnek az úthálózaton. Persze vannak kivételek, van egy híd, ami nem bír el 3 tonnán a nehezebb súlyt, arra nem lehet ráengedni egy 10 tonnás teherautót, akkor sem a tengelyterhelése megfelelő, de általában egyéb korlátozás nincsen, mint amit az egyes műtárgyak szükségessé tesznek. Ahhoz, hogy a különböző jármű típusokat figyelembe lehessen venni, be kell vezetni valamilyen egység járművet, egység tengelynek hívják ebben az esetben. Ez pontosan olyan, mint forgalomtechnikában volt az egység jármű. Kell valamilyen olyan közös nevező, amire a különböző jármű típusokat át tudjuk váltani, át tudjuk alakítani, azért, hogy homogén legyen a járműforgalom, ezt már tudjuk méretezési szempontból kezelni. Ez az egységtengely, ez egy méretezés végrehajtására megválasztott tömegű nehéz tengely. Ennek a tömegnek az égvilágon semmi köze nincs a megengedett maximális tengelyterheléshez. Az egyik az azt mondja meg, hogy ki az, milyen terheléssel lehet menni az úton, másik meg azt mondja meg, hogy én mivel számolok. Az égvilágon semmi közük nincs ehhez. Magyarországon, úgy, mint több európai országban, ez az egységtengelynek 10 kiló, most már 100 kilonewton a súlya, 10 tonna a súlya, és méretezéshez ezt a 100 kilonewton terhelésű egységtengelyt használjuk föl. Igazából azt kell megmondanunk, hogy a pályaszerkezet élettartama alatt összesen hány darab ilyen egységtengely halad át. Most már egyszerűbb a dolgunk, mert meg kell mondani azt, hogy egy gépjármű hány egységtengelyt jelent, és már át tudjuk számolni a különböző járműveket erre a közös nevezőre. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Igazából azt nézzük meg, hogy egy jármű mekkora igénybevételt okoz a pályaszerkezetnek. És azt mondjuk, hogy ez a jármű annyi egységtengellyel egyenértékű, ahány egységtengely áthaladása pontosan akkora igénybevételt okoz a pályaszerkezetnek, mint a jármű. Elmondani nagyon szép és jó, meghatározni picit bonyolultabb. Lényeg az, hogy minden egyes járműhöz tartozik valamilyen egyenértékszorzó. Pár jármű kategóriának az értéke látható a táblán. Például egy nehéz tehergépjármű esetében a nehéz tehergépjármű áthaladása az kevesebb, mint egy egységtengely, az 0,6 egységtengelyt jelent. A pótkocsi szerelvények, nyerges szerelvények esetében 1,6-1,7 körül van, és az autóbusz is nehéz járműnek számít ebből a szempontból. Fáradási tönkrementerről van szó, ami azt jelenti, hogy a terhelés növekedésének arányában az igénybevétel exponenciálisan növekszik. Tehát ha növelem 10%-kal a tengelyterhelést, akkor az igénybevétel nem 10%-kal növekszik, hanem sokkal jelentősebben, akár kétszeresére. Ez volt a probléma például azzal, amikor beléptünk az EU-ba, és 10 tonnáról 11 tonnára nőtt a maximális tengelyterhelés. Hirtelen kétszer akkora terhek jelentek meg az úton. És ezt már nem bírta el a hazai úthálózat, tehát egy elég nagyfokú fejlesztési programot kell csinálni. Erről volt szó a fél évnek a legelején. Itt is jármű kategóriákkal dolgozunk, ugyanamint a forgalomtechnikánál. Annyi a különbség, hogy egészen más típusú jármű kategóriákat fogunk létrehozni, mint amit a forgalomtechnikából használtunk. Ott arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mozgási jellemzői vannak az egyes csoportoknak, itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen igénybevételeket okoznak a csoportok. Az exponenciális növekedés miatt a kis tengelyterhelésű járművek súlya elhanyagolható. Egy személygépjármű áthaladása közelítőleg olyan 1000-100 egységtengelynek felel meg. Egyszerűen nincs jelentősége a személygépjárműveknek a teherbírás szempontjából, ezért nem is foglalkozunk velük. Gyakorlatilag csak a 7 tonnán a nehezebb járműveket vesszük figyelembe, biztos ennél könnyebb járművet a teherbírás szempontjából elhanyagoljuk. Persze nem azt jelenti, hogy ilyenkor nincs terhelés, tehát nekik is valami megfelelő pályaszerkezetet kell csinálni, de más elvek alapján gondolkodunk, tehát a csak személygépjárművel képjármű forgalom számára más megközelítéssel készülnek a pályaszerkezetek. Hát inkább arra kell méretezni, időjárási okokból ne menjenek tönkre a útpályáink. Egységtengely áthaladási szám. Igazából azt szeretnék megmondani, hogy a pálya élettartam alatt áthaladó forgalom, az mekkora igénybevételt okoz. És azt szeretnék megállapítani, azt az egységtengely számot szeretnék meghatározni, ami ugyanekkora igénybevételt okoz majd. Tehát az egész forgalmi számításnak, forgalmi tervezésnek az a célja ebben az esetben, hogy megmondjuk azt, hogy hány darab egységtengely áthaladással egyenértékű a várható, az élettartam alatt várható forgalomban szereplő összes járműnek a hatása. Ezt kell valamilyen módon tudnunk megbecsülni. Lényegében azt mondjuk ezzel, hogy az egyes jármű kategóriákhoz tartozó forgalom nagyságokat, jármű áthaladások számát megszorozzuk az egységtengely tényezővel, és ezeket összegezve kapjuk meg azt, hogy összesen hány darab egységtengely halad át az úton. És ezzel már érkeztünk a tervezési forgalomnak a kérdéséhez. A tervezési forgalom a pályaszerkezet élettartama alatt várható egységtengely áthaladási szám. Na, tehát ezt kell nekünk nagyjából megmondanunk. Hogyan lehet ezt meghatározni, ezt a számot? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jövőben összesen hány darab jármű megy majd át. Igazából minden évre előre kéne becsülnünk a forgalmakat, meg kéne határozni az átlagos várható napi forgalmat, meg kéne mondani erre az évre a összes forgalmat. Általában azt csináljuk, hogy az élettartam közepére becsüljük meg a forgalmat. Az élettartamnak az elején kisebb lesz a forgalmi terhelés, a végén nagyobb. Amennyivel kisebb az első rész, várhatóan annyival lesz nagyobb a második részben a terhelés. Tehát összességében, ha azt mondjuk, hogy vesszük a középső évhez tartozó átlagos napi forgalmat, és ezt tekintjük érvényesnek a teljes élettartamra, akkor nem hibázunk túlságosan nagyot, tehát ezt is fogjuk majd csinálni. Magyarul a forgalomfejlesztési szorzókat fogjuk használni annak érdekében, hogy előállítsuk a várható forgalmakat a tervezési élettartam középső szakaszára, és ebből fogjuk meghatározni majd a forgalmat. Erről beszéltünk már a forgalomtechnikai előadásban. Ez annyi a megjegyzés, hogy például új út esetében, ez picit nehézkes, mert nincs jelenlegi állapotunk, akkor nem tudjuk a forgalomfejlesztési szorzókat használni. Tehát a forgalomfejlesztési szorzók akkor használhatóak, hogyha valami meglévő utazási mintából tudunk kiindulni, egyébként más típusú forgalom előrejelzési módszert kell alkalmaznunk. A tervezési forgalmaknak van egy bizonyos lehetséges értékkészlete, ahol az áthaladás számok előállhatnak. Azért, hogy ezt egyszerűen tudjuk kezelni, ezt a lehetséges értékkészletet, ezt 7 osztályközre bontjuk, és ezeket úgy hívjuk, hogy forgalmi terhelési osztály. Nagyon hasonló az alapelv, mint a szolgáltatási szinteknél, az különböző csoportjaink vannak, amelyeket együtt fogunk majd kezelni. Mert ebben az esetben már is csak 7 darab olyan eset van, amire terveznünk kell, és azt mondjuk, hogy nagyjából az e tartományban lévő forgalmak körülbelül hasonló terhelést okoznak. Természetesen van eltérés köztük, tehát hogyha ezekre tervezünk, akkor picit túl fogunk tervezni majd, hiszen a legrosszabb esetet tervezünk az intervallumban, de ezzel együtt ez egy egyszerűsítés, egyszerűbb a tervező dolga, gyorsabban lehet elérni eredményeket, egyszerűbb módszertant lehet alkalmazni. Ezeket a terhelési osztályokat az érvényes előírások szerint A, B, C, D, E, K és R betűkkel jelöljük. Az, hogy melyik mit jelent, azt később évben fogjuk majd látni. Amikor tervezünk valamit, akkor többféle megközelítéssel lehet nekiállni a tervezésnek. Az első a tapasztalati tervezés, amikor azt mondom, hogy csinálok valamit, megnézem, hogy mi történt, aztán újra próbálom. Ilyen tervezés volt például Déva várának építése, Kövüves Kelemennel. Többször próbálta, megtalálta a végső megoldást, hogyan épüljön meg. A szerkezeteknél empirikus tervezése példa a római úthálózat. Nem volt igazán útpályaszerkezet tervezés. A tapasztalatok alapján jutottak-e odáig, hogy mélyen alapozott utakat kell csinálni megfelelő víztelenítéssel, vízvezetéssel. Ugyanígy McAdamnek a módszere is tapasztalati úton jött létre, tehát az a húzott fő réteg rend, amit alkalmazott, az többszöri próbálkozás eredményeként alakult ki. Félig empirikus, szemléletlenikus módszerek, hogy megépült rengeteg út, ez az empirikus része, utána pedig ezeket elkezdték tudományosan vizsgálni, és felállítottak bizonyos tapasztalati alapon lévő összefüggéseket. Ez a 20. század elejére, közepére volt nagyon jellemző ez a megközelítés. Amerikaiak csináltak rengeteg kísérleti útszakaszt, csak azért építették meg, hogy a különböző összefüggéseket lehessen vizsgálni rajta, és nagyon sok tapasztalati következtetést, összefüggést vontak le. A harmadik nagy csoportja a megközelítéseknek, lehetséges megközelítéseknek a mechanikai modell. Akkor nekiállunk valamilyen mechanikai módszerrel, végeselem módszerrel, bármi egyébben, fölépíteni valamilyen pályaszerkezeti modellt, és az anyag jellemzők ismeretében igyekszünk meghatározni azt, hogy hogyan néz ki ez az egész méretezés, milyen pályaszerkezetre van szükségünk. Nyilvánvalóan ez a harmadik megközelítés igényli a legtöbb munkát. Minden egyes alkalommal föl kéne építeni valamilyen mechanikai modellt ahhoz, hogy tervezni tudjunk, jelentősen megdrágulnának a tervezések, ennél valamilyen egyszerűbb módszer kell majd, és ilyet is fogunk tanulni. A személyempirikus méretezés az abból indul ki, hogy vannak összefüggéseink, vannak bemenő adataink. Ez a így levezetett statisztikai vagy empirikus összefüggésnek a grafikus ábrázolása. A vízszintes tengelyen látható a forgalomnagyság, és a talaj teherbírása függvényében határozzuk meg a szükséges pályaszerkezeti vastagságot. Egyszerűen azt jelenti, hogy felvesszük az aktuális forgalmat, például 1 millió jármű. Ha a talaj teherbírása az 5%-os CBR érték, akkor felvetítjük ide ehhez a pontig a forgalmunkat, és utána a függőleges tengelyre kivetítve megkapjuk azt, hogy jelen esetben 52 centi vagy 55 centi körüli pályaszerkezeti rétegvastagságra van szükségünk. Igazából ez azt mondta meg az összefüggés, hogy ha ennyi a tervezési forgalma és ennyi a talaj teherbírása, akkor ilyen vastag pályaszerkezeti rétegre van szükségünk. Tapasztalati képletek alapján határozták ezt meg. Az alsó tengely az a behajlások nagyságát mutatja. A tervezési forgalom helyett, tehát a forgalmi igénybevétel helyett azt is meg lehet mondani, hogy mekkora maximális behajlást engedélyezünk meg a pályán. Ez egy picit áttértünk a mechanikai megközelítés felé, tehát inkább az igény, maximális igénybevétel szempontjából határozza meg. Ugyanaz az eljárással lehet követni, ez a két skála. Tehát például 0,7 mm a maximális megengedett behajlás, akkor hasonló vastagsághoz jutunk, mint az eddigiekben. Ez a vastagság azonban egyenérték vastagság, ami azt jelenti, hogy különböző pályaszerkezet rétegeink vannak. Hogyan tudunk összehasonlítani egy aszfaltot egy betonnal vagy egy zúzott kő réteggel? Kell valamilyen egység, megint csak, amire lehet vonatkoztatni. És igazából ez az egység, ez majd az aszfaltmakadám lesz, amire azt mondjuk, hogy ennek egy centiével, hány centiével egyenértékű a rétege. Például az aszfalt esetében arra vagyok kíváncsi, hogy egy centiméter aszfalt réteg, az hány centiméter aszfalt makadámmal egyenértékű teherbírás szempontjából. Jó? Aszfalt esetében az a szám, ez 2,2. Hogyan néz ki akkor az egyenérték vastagság meghatározása? A réteg vastagságát jelöljük H-val, van egy egyenérték vastagság tényezője, ezt megszorozzuk, ez EI-vel jelölt érték, a kettőt megszorozva kapjuk meg azt, hogy mekkora a rétegnek az egyenérték vastagsága. Jó? Ez a módszer, ezt már párszor használtuk különböző helyeken, újra és újra felbukkam. És így a pályaszerkezet egyenérték vastagságát pedig úgy tudjuk kiszámítani, hogy megmondjuk azt, hogy az egyes rétegeknek a vastagság, mekkora az egyenérték vastagsága, és ezt összeadjuk. Na, nem egy túlzottan bonyolult matematikai művelet. Ami lényeges, az, hogy a végeredménynek nagyobbnak kell lennie, mint a szükséges egyenérték vastagság. Jó, tehát ezt valamilyen módon tartanunk kell tudni. Egy apró probléma van ezzel a megközelítéssel, hogy itt csak a vastagságokkal számolunk. Azonban van rengeteg technológiai szempont, ami befolyásolja a rétegek vastagságát, egymás alkalmazhatóságát, egymáshoz képest viszonyát. És azt ezzel a módszerrel nem tudjuk megfogni. Tehát nem egy olyan módszer, ami odaadok valakinek a kezébe, aki most végzett az egyetemen, és innentől kezdve akkor jó pályaszerkezetet lehet tervezni. Nagyon sok helyen lehet hibázni, nagyon sok helyen vannak olyan buktatók, vagy nem széles körű ismert dolgok, amik azt eredményezhetik, hogy a pályaszerkezet nem megfelelő. Tehát ez a módszer önmagában nem túl jó, valamilyen más megközelítést kell keresni, azért, hogy egyszerűbb legyen a tervezési eljárás, és erre alakultak ki a típus pályaszerkezetek. Egész pontosan azt mondták, hogy megadták azt, hogy bizonyos rétegeket együttesen hogyan lehet használni, bizonyos rétegeket milyen vastagságban lehet megépíteni, és ebből létrejöttek jó gyakorlathoz tartozó pályaszerkezetek. Azt mondták, hogy ez egy pályaszerkezet, meg ez is egy jó pályaszerkezet, ezt szoktuk használni, ezekből lehet választani, és létrejöttek először szép folyamatosan, kialakultak ilyen katalógusok. Létrejöttek típus pályaszerkezetek, amelyek közül az emberek választottak. Azért, mert egy valaki kiszámolta, és többinek már ezt a munkát felhasználva egyszerűbb volt dolgozni. Ez olyan, mint a házi feladat készítése. Egy valaki kiszámolja, és a többiek alkalmazzák ezt a dolgot. Pontosan ugyanerről szól, energia megtakarítás, mindenki kelljen újra és újra végigszámolni, amikor már az eredmények rendelkezésre állnak. Jó? Az aszfalt és a félmerev pályaszerkezetek tervezésére jelenleg ilyen katalógus rendszer használatos, tehát ezt használjuk rá, de ennek a katalógus rendszerbe tartozó típus pályaszerkezet kialakításánál viszont mechanikai modelleket használtak, tehát mechanikai megközelítéssel határozták meg azt, hogy milyen vastagságok szükségesek egyes terhelésekre. És ez jó, mert egyszer kellett megcsinálni a modellezést, és ebből hoztak létre használható, jó gyakorlatilag megfelelő elemeket. Innentől kezdve a tervező, amikor dolgozik, nem kell újra felépítenie sok ideig, tehát hosszan, sok időt igénybe véve, sok pénzbe kerülve a mechanikai modellt, hanem a korábbi ismeretek alapján már tud ezekkel dolgozni. Nézzük a minétezés folyamatát. Először is ki kell választanunk azt, hogy milyen pályaszerkezetet szeretnénk tervezni. Beton pályaszerkezet van, az merev pályaszerkezet, félmerev pályaszerkezet van, vagy pedig hajlékony pályaszerkezet. Ezzel kezdjük, mert például a beton pályaszerkezetnél másféle módszerrel kell számolni. Erről itt ennek a félnek keretében nem lesz szó, aki tovább megy út szakirány felé, az majd tanulja a pályaszerkezetekből ezt a dolgot. Megvan az, hogy milyen pályaszerkezetet szeretnénk dolgozni. Következő lépés az, hogy milyen igénybevételek fognak jelentkezni ezen a pályaszerkezeten, azaz mekkora a várható forgalom igény, meg kell határoznunk a tervezési forgalmat. Ebben az esetben a tervezési forgalom az egységtengelyek áthaladását jelenti. Ne feledjük, semmi köze a tervezési forgalomnak a forgalomtechnikában használt dolgokhoz, ég és föld a különbség, köszönő viszonyban sincsenek egymással a dolgok. Utána következik a földmű teherbírásának a meghatározása. Erről két héttel ezelőtt beszéltünk részletesebben, a CBR érték, az E2 modulus, illetve a tömörségnek az összefüggése. Majd kiválasztjuk a megfelelő alaprétegű típus pályaszerkezetet. Tehát választunk egy családot, ami az alaprétegtől függő, és ebből fogunk kiválasztani egy szerkezetet, ami mind a terheléshez, mind pedig a alapréteg típusához illeszkedik. Jó? És utána ellenőriznünk kell a szerkezetet bizonyos egyéb hatások szempontjából. Legjellemzőbb nálunk a fagykár, de különböző helyeken, különböző szempontok szerint kell ellenőrizni. Tehát lényeg az, hogy azokat a hatásokat, amelyeket nem vettünk figyelembe a méretezés során, a pályaszerkezet előállítása során, azokra a pályaszerkezetünket le kell ellenőrizni. Általában valamilyen helyi hatás szempontjából kell ezt megnéznünk. Az első kérdés az, hogy hogyan választjuk meg a pályaszerkezet típusát. Jó? Egyrészt vannak hatások, és ennek megfelelően kell a típust kiválasztanunk. Milyen hatások érik a pályaszerkezetet? Van a várható igénybevétel. Jó, hát ez egyértelmű. Gépjárművek haladnak át rajta, ezt neki el kell tudnia viselni. Vannak környezeti feltételek. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az időjárás, milyen az éghajlat. A mi éghajlatunk az kimondottan kellemetlen a pályaszerkezet számára, bármilyen hibát ilyen időben, mint a mostani, pillanatok alatt szépen fölnagyít és kitágít. Ezért szokott megjelenni a kátyú olyan nagy mennyiségben az utakon a tavaszi hóolvadás idején, nappal olvad, télen fagy, és ez a fagyperiódus váltás nagyon szépen szétveri pillanatok alatt a burkolatot. A sivatagban még rosszabb a helyzet, ott speciál nincsen víz, de még nagyobb a hőkülönbség, tehát még inkább darabolnak fel a kövek, és megy szét a burkolat. Egy olyan egyenletes éghajlatú területen, mint Svédország vagy Anglia, ahol nincsenek nagy változások, egyszerűbb dolgozni. Tehát az, hogy milyen környezeti feltételek vannak, nagymértékben meghatározza azt, hogy milyen típusú pályaszerkezettel fogunk dolgozni majd. A gazdaságosság. Melyiket tudom olcsóbban megépíteni? Milyen helyi anyagokat lehet felhasználni? Mikor kell majd felújítani újból? Tehát egyszerűen gazdasági szempontból melyik jól használható. Nem véletlenül állnak át a nagyforgalmú autópályákon beton pályaszerkezetre, egyszerűen nagyobb az élettartama, később kell beavatkozni, gazdaságosabb az alkalmazása. Ezért építették át az országhoz a egyes autópályát aszfalt pályaszerkezetről beton pályaszerkezetre. És végül az, hogy a beruházónak és az üzemeltetőnek milyen igényei vannak. Jó? Ha az üzemeltető nem akar beton pályaszerkezettel foglalkozni, akkor hiába tervezünk neki azt, úgysem fogja elfogadni. Tehát olyat kell tervezni, amit ő szívesen üzemeltet, amit tud üzemeltetni, amire megvannak a gépei, megvan a technológiája. Jó? Tehát ez is egy szempont. És ennek alapján határozott meg azt, ezeknek az alapján határozott meg azt, hogy hajlék vagy félmerev vagy merev pályaszerkezettel dolgozunk. A tervezési forgalom meghatározása az azt jelenti, hogy az élettartam alatt áthaladó összes egységtengelyre vagyunk kíváncsiak. Első kérdés. Mekkora a pályaszerkezet élettartama? Mekkora a tervezési élettartam? Hány évig kell elviselni a terhelést, a járműforgalmat a pályaszerkezetnek? Utána meg kell mondanunk valahogyan a jövőre nézve, hogy mennyi jármű fog áthaladni ez idő alatt, és végül meg kell határoznunk a forgalmi terhelési osztályt ezekből a jármű áthaladásokból. A tervezési élettartam az attól függ, hogy milyen pályaszerkezet típust használunk, illetve az útnak mekkora a jelentősége. Beton esetében, vagy merev pályaszerkezet esetében az élettartam 30 és 40 év között változik, tehát ezek hosszú élettartamú utak. Előnyös, mert később kell újra hozzányúlni. Tehát ott, ahol nagy terhelés van, ott javasolt a beton pályaszerkezet építése. A félmerev vagy hajlékony pályaszerkezetek esetében az élettartam 10 és 20 év között változhat. Minél nagyobb forgalmú egy út, minél jelentősebb az út, annál hosszabb élettartamra tervezünk, hogy minél később kelljen beavatkozni. Így autópályák, városi főutak esetében az élettartam 20, illetve 40 év között változik. Országos főutak esetében 15 és 30 év, mellékutak esetében városi országos kötelőti 10 és 30 év a tervezési élettartam. Tehát ezen időszak alatt kell kiszámolnunk az összes áthaladó járművet. A tervezési forgalom meghatározását az átlagos napi egységtengely áthaladással fogjuk kezdeni. Jó? Megnézzünk egy napot, valahol a tervezési élettartam közepén, mert azt mondjuk, ez átlagosan jellemző az egész tervezési élettartamra, és meghatározunk azt, hogy összesen hány darab egységtengely halad át rajta. Jó? Módszernek vannak bizonyos problémái, mindjárt fogjuk látni majd, hogy miért, és majd ennek megfelelően kezeljük. Minden jármű kategóriában van valamilyen átlagos napi forgalmunk. Valamilyen időszakra vonatkoztatva. És utána ezt az átlagos napi forgalmat kell megmondani azt, hogy a jövőben mekkora lesz majd. Erre használjuk a forgalomfejlődési szorzót, amiről 5. előadásban volt szó. Mekkora lesz a várható növekedése motorizációnak. Ezzel az a baj, hogy például a M9-es autópályán mekkora várható forgalom ebből a szempontból. Jelen pillanatban nulla, nullát megszorzom, bármekkora számmal az nulla marad. Tehát pályaszerkezet méretezés szempontjából nem tudom használni ezt a képletet. Valamilyen más módon kell tudnom előállítani a várható forgalmat. Tehát ez az F-szer ANF, ez ha meglévő útról van szó, meglévő forgalomról van szó, ami átterülődik, akkor tudom használni, ha nem, akkor valamilyen modellből kell nekem ezt létrehoznom. De lényeg az, hogy van egy jövőbeli állapotra vonatkozó átlagos napi forgalmam, egy jármű kategóriára vonatkozóan. Ez még darabszám, de minket nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy összesen ez a darabszám hány egységtengely áthaladást jelent. Ezért meg kell szoroznunk az egységtengely egyenérték szorzóval, ez az EI érték. Ez az EI érték egészen más, mint az az EI érték, amit a forgalomtechnikából használtunk. Semmi köze a kettőnek egymáshoz, nem is célszerű összekeverni. Megvan az, hogy azon a bizonyos jellemző napon hány darab egységtengelyünk halad át egy nap alatt. De vannak még további módosításaink is. Ez egy keresztmetszeti forgalom, amire kíváncsiak vagyunk. Van neki egy irány szerinti megoszlása. Azt jelenti, hogy ha az összes jármű egy irányba halad, akkor mindegyiket figyelembe kell vennem, hiszen egy sávot fog, egy irányt fog terhelni. Ha a megoszlás 50-50%, egyik fele ebbe az irányba megy, a másik fele ebbe az irányba megy, akkor a terhelés eloszlik a pályaszerkezet teljes szélességében, csak a felével kell számolnom, hiszen az terhel egy sávot, egy csíkot a pályaszerkezetben. Ugyanígy figyelembe kell venni a sávok hatását. Ha egy irányba egy sáv áll rendelkezésre, akkor az összes jármű ezt a sávot fogja használni. Ha egy irányba több sáv áll rendelkezésre, akkor a járművek elkezdenek befelé mozogni, és térben egyenletesebbé válik az eloszlás. Azonban ebben az esetben ez az eloszlás nem lesz jelentősen egyenletesebb, hiszen a tehergépjárművek jellemzően a külső sávban maradnak. Külterületen kötelező is nekik, de belterületen is azért főleg a külső sávban vannak, bár azért a Hungária körúton azért belül is meg lehet őket találni, főleg akkor a balra kell fordulniuk. De általában azt mondhatjuk, hogy a külső részen vannak. Tehát, ha több sávos az utam, akkor is a tehergépjárművek 90%-ával a külső sávban kell számolnunk. A személygépjármű nem számít, csak a nehéz tehergépjárművekkel kell foglalkoznunk. És ezzel tulajdonképpen meghattuk azt, hogy a pályaszerkezetet egy nap hány darab egységtengely áthaladás terheli egy forgalmi sávban. Ebből az egy napból egy teljes élettartamra vonatkozó forgalmat kell csinálnunk. Azaz, az átlagos napi egységtengely áthaladást meg kell szorozni 365-tel, megvan az éves forgalom, közepére vonatkozik, tehát vehetjük ezt átlagosnak is. Így aztán, ha megszorozzuk az évek számával, akkor megkapjuk a teljes élettartamra vonatkozó forgalom nagyságot. Ez 1,25-ös szorzó, ez két szempontból van ott. Egyrészt a dinamikus hatással nem foglalkoztunk, másrészt lehetnek hibák a különböző előrejelzéseinkben. Ez egy biztonsági tényező, elsősorban a dinamikai hatás figyelembe vételére. És amikor meghatároztuk a tervezési forgalom nagyságát, akkor jön a terhelési osztályba sorolás. A kategóriák a nagyon könnyűtől a különösen nehézen és a rendkívül nehézen át haladnak végig. A rendkívül könnyűnek a felső határa 100 000 jármű, 100 000 nehéz egységtengely a teljes élettartam alatt. A rendkívül nehéz kategóriának a minimális értéke 30 millió jármű, egységtengely áthaladás a teljes élettartam alatt. Jó? Rendkívül nehéz kategóriába tartozik az M0-as autópálya például, a nagyon könnyű kategóriába tartozik például a Stacek utca. Nincs semmilyen tergépjármű áthaladás rajta. A következő lépés, tehát itt nem ért véget a tervezés, a következő lépés a megfelelő alaprétegű típus pályaszerkezet kiválasztása. Miket kell figyelembe vennünk? Meg kell nézni azt, hogy milyen éghajlati adottságok vannak, milyenek a hidrogeológiai adottságok, milyen helyi anyagokat lehet fölhasználni. Az építési forgalom mekkora lesz, elbírja-e a pályaszerkezetünk? Milyen környezetvédelmi szempontjaink vannak a pályaszerkezet építésével, fenntartásával kapcsolatosan? Végül a fenntartási munkákat hogyan lehet, vagy hogyan célszerű, vagy hogyan szeretnénk ütemezni majd. De elég sok szempont határozza meg azt, hogy milyen alapréteggel dolgozunk. Lényeg az, hogy ezek alapján ki kell választanunk azt, hogy mi lesz az alapréteg. Tudjuk már a terhelési osztályt, tudjuk már az alapréteget, és ennek következtében kell majd kiválasztanunk a szükséges vastagságokat. A típus pályaszerkezet az garantálja azt, hogy az adott terhelési osztályba tartozó igénybevételeket a pályaszerkezet teljes élettartam alatt károsodás nélkül képes elviselni. Persze ez azt jelenti, hogy túltervezünk. Mert hogy a terhelési osztály könnyebb részén lévő forgalmakra túl sok lesz ez a pályaszerkezet, amit terveztünk. Ez a hátránya ennek a módszernek. Az előnye viszont az, hogy könnyen és gyorsan, egyszerűen lehet jó megoldásokat kapni, jó pályaszerkezeteket tervezni. A katalógusok az nagyjából így néznek ki. Például a kötőanyag nélküli alapréteg esetében az egyik lehetséges alapréteg típus a folytonos szemeloszlású zúzottkő útalap. Ennek a vastagsága 20 cm, ez technológiai szempont, ennyiben kell megépíteni. Ja? És erre jön rá 10 cm aszfalt a legkönnyebb esetben, 29 cm aszfalt a legvastagabb esetben. A 10 cm aszfalt általában egy kötőréteg meg egy kopóréteg, 29 cm azért oda már alapréteget is kell építeni, tehát több rétegben épül el aszfalt. Nem biztos, hogy ez célszerű felhasználni a rendkívül nehéz forgalmi terhelést. Ezt a 10 cm-t ezt jól jegyezzük meg, későbbébe fogok még erre utalni, hogy mi a jelentősége. Akadám rendszerű zúzott kő útalap esetében csak a kis terhelési osztályokra tervezhetünk, az ABC kategóriára. Ez igazából nem elegendő teherbírású ahhoz, hogy nehéz forgalmat rá lehessen engedni. Általában akkor alkalmazzuk, amikor meglévő makadám pályaszerkezetre építünk rá utat, újabb aszfaltrétegeket. A mechanikai stabilizációnak két típusa van, attól függően, hogy a maximális temnagyság mekkora, M20 és M50-ről beszélünk. Az M20 az A és a B esetben építhető, az M50 pedig egészen a K-ig, de az R esetben már nem. Általában ezek a kötőanyag nélküli alaprétegek a kisterhelési forgalmi osztályokhoz tartozóan építhetőek gazdaságosan. A következő nagyobb csoport, amiről az alaprétegek esetében beszéltünk, ez a soványbeton alapréteg. Soványbetont mindig 20 centi vastagságban építjük meg, és erre kerül rá az aszfaltréteg. A nagyon nehéz esetben az aszfaltréteg ez 20 centi. Tehát azáltal, hogy nem FZK-t használtunk, hanem soványbeton alapréteget, 9 centi aszfaltot nyerünk. Viszont itt a nagyon könnyű kategóriában 13 centi aszfaltot kell rátennünk a sovány cementbeton alaprétegre. A sovány cementbeton erősebb, mint az úzott kő alap, mégis több aszfalt kell rá ebbe az esetben, mint az úzott kő alapnál. Ott 10 centi volt. Mi lehet ennek az oka? Tehát miért kell több aszfaltot rátenni egy beton alaprétegre, mint egy zúzottkő alaprétegre? Repedések miatt. Tehát azért, mert a cementbeton reped. És azért, hogy a repedések ne jelenjenek meg a felszínen, nekem vastagabb aszfaltot kell építeni. Ez például egy olyan technológiai szempont, ami tisztán teherbírási méretezésből nem jön ki. Lehet, hogy a teherbírási méretezésből az jön neki, hogy kell rá 1 centi aszfalt, és elégedettek vagyunk, mert teherbírás szempontjából ez jó. Viszont a pályaszerkezetünk olyan szépen összerepedezik, hogy használhatatlan lesz a későbbiekben. Ebből persze az is látszik, hogy sovány cementbeton alapréteget építeni kis terhelés esetén nem túlságosan gazdaságos, hiszen sokkal több aszfalt kell rá. Egész pontosan, ha majd látjuk az aszfalt, a teljes aszfalt rétegnél, hogy 13 centi aszfalt önmagában is elegendő lenne arra, hogy ezt a terhelést elvigye. Hidraulikus kötőanyagú alapréteg általában cementstabilizációt jelent. Ez két vastagsággal épülhet, 15 és 20 centi vastagsággal. Ez a teljes skálában használható. Itt már a repedésekkel nem kell annyira számolnunk, 4-5 centi aszfalt elegendő alapesetben rá, a legtöbb az pedig 27 és 28 cm aszfalt, ami rákerül. És végül a hengeret aszfalt alapréteg esetében a minimális esetben 13 centi aszfalt kell. A soványbeton alaprétegnek kellett 20 centi beton, meg 13 centi aszfalt. Itt meg csak 13 centi aszfalt kell, tehát ebből is látszik, hogy mi a jelentősége a technológiai szempontoknak, és végül 31 centiben lehet teljesen megépíteni a rendkívüli kategóriára a burkolatunkat. Ez csak a katalógus, tehát senki ne tanulja meg ezeket az értékeket, nem, ezt kell, tehát nem kell az összeset lerajzolni, csak be kell tudni mutatni a módszert majd a dolgozatban. Ebből a katalógusból választunk a terhelési osztály és az alaprétegnek a típusa alapján. És már meg is van az, hogy pontosan milyen vastagon kell építeni az aszfalt rétegünket. Azt, hogy milyen aszfalt keveréket használhatunk föl, azt azonban meghatározzák még bizonyos egyéb tényezők. A pályaszerkezetben ébrednek további járulékos igénybevételek, amelyek nem elsősorban a gépjármű forgalomban származnak. És ennek függvényében kell nekünk olyan keverékeket termezni, amelyek erősebbek vagy kevésbé erősek. A normál keverék az általában a normál igénybevételre vonatkozik, itt még a normál úti bitument lehet használni. abban a pillanatban, amikor valamilyen szempontból extrém terhelések érik a pályaszerkezetet, már egy javított bitumennel kell dolgoznunk, fokozott igénybevételre alkalmas aszfaltkeveréket kell használnunk. Mik lehetnek ezek a járulékos igénybevételek? Az első eset a legjobb, amikor az utunk valamilyen hűvös helyen helyezkedik el, hegyvidéken halad, vagy magas épületek között megy. Miért fontos ez? Azért, mert a nap nem melegíti föl az utat, tehát a fölmelegedésből származó igénybevételek kisebbek, kevesebb járulékos igénybevétel van. Ilyenkor egészen a D kategóriáig elegendő, normál keverékeket alkalmazni. Ott, ahol nagy terhelés van, persze ott már növelni kell. Ha az utat nap elég sokáig éri, jó benapozású az utunk, vagy pedig közepes forgalom halad rajta, akkor abban a pillanatban már is van egy járulékos igénybevételünk, ami azt jelenti, hogy egy kategóriával lejjebb kell lépnünk, és ott már is a D kategóriába jobb keverékminőséget kell használnunk. Akkor a tehergépjárművek csatornázatlanul közlekednek, keskeny a sávszélesség, és egy nyomot használnak. Illetve bármilyen olyan egyéb tényező van, ami azt eredményezi, hogy a terhelés koncentrálódik bizonyos helyekre, plusz még vannak hőmérsékleti hatások, akkor már a C kategóriánál is kell a fokozott igénybevételre alkalmas keverék alkalmazása. A pályaszerkezet elhasználódási folyamata. Hogyan megy tönkre a pályaszerkezetünk? No, ezt gyakorlatban elég sokat lehetett látni az elmúlt 10 évben, hogyha az ember nyitott szemmel járt. Kicsit szedjük össze ennek az okait. A tönkremeneteli jelenségek a következőek lehetnek. A fáradási repedés egyszerűen a sok hajtástól, húzástól az aszfalt elfáradt, és elkezd szépen repedni. Jó, ez teherbírási problémákat jelent, kimerült a teherbírás, már nem tudja elvinni a terhelést a jármű. A felületi tulajdonságok jelentősen leromolhatnak, érdesség, csúszás ellenállás és így tovább. Tehát a felület már nem lesz megfelelő, akár időjárási hatásoknak, meg a használatnak következtében. A burkolat deformálódhat, létrejöhetnek nyomvájuk. Ez szintén tönkrementelt jelent, valamilyen módon kezelnünk kell őket. Illetve vannak még korai tönkrementeli jelenségek, amelyek általában a technológiai problémák következtében jöttek létre. Építésnél nem voltak elég gondosak, és onnan származnak tönkrementeli jelenségek tartoznak ide. A felületi jellemzők, amiket mi vizsgálunk, az érdesség, az egyenletlenség és a felületépség. Az érdesség az a megállás, a csúszás ellenállás miatt fontos. Minél érdesebb az út, annál nagyobb a tapadási tényező, annál könnyebb megállni, illetve évben annál jobban lehet mozogni. Ezért fontos az érdességet ellenőrizni, fenntartani és biztosítani. Az egyenletlenség az lehet hullám, amikor valahogy a felület hullámzik, illetve lehetnek valamilyen deformációk, például a nyomvájú is ide tartozik, vagy pedig felületbomlásként jelenhetnek. A felületépség az repedések, kátyuk formájában, akkor a felület valamilyen módon tönkrement. Az első kettő az mérhető, viszont a harmadik az csak vizuális megfigyeléssel vehető észre, tehát az út ellenőrnek járnia kell utat folyamatosan, és néznie kell, hogy hol kezd tönkrevenni a felület. A nyomvályosodásban szerepet játszik a terhelésnek a nagysága, milyen súlyú gépjárművek közlekednek az útszakaszon. Szerepet játszik az, hogy a forgalom mennyire egyenletesen halad, tehát a sebesség milyen sűrűn változik, mennyi lassítás meg gyorsítás van benne, mert ezek hosszirányú igénybevételeket hoznak létre. A sávszélesség is fontos. Minél keskenyebb a sáv, annál inkább egy helyre vannak terelve a tehergépjárművek, annál inkább egymás után libasorban kell haladniuk. A terhelés egy pici felületen oszlik akkor el, tehát a nyomvájú az keskenyebb lesz, de mélyebb. Ha szélesebb a sáv, akkor nem pontosan követik egymást, tehát a kerekük által bejárt felület szélesebb lesz, és kevésbé fog jelentkezni a nyomvájú majd rajta. És végül az íveknek a sugara is számít, mert a kissugarú ívekben oldalirányú erők lépnek fel, amik oldalirányú igénybevételeket okoznak a pályaszerkezetnek, ott is oldalra ki lehet túrni az aszfaltot, nehéz tehergépjárművek nagyon ügyesen tudják ezt megcsinálni. következő nagy csoport a repedések csoportja, amelyből különböző repedésképek találhatóak. Vannak keresztrepedéseink, ezek a keresztrepedések, vannak elágazó repedéseink, vannak hálós repedéseink, és vannak hosszirányú repedéseink. Ezeknek különböző okai lehetnek, a keresztrepedés általában a hidraulikus réteg repedéseinek az átterjedéséből jön létre, a hálós repedések jellemzően teherbírás problémákból alakulnak ki. De igazából két nagy csoportja van a repedéseknek, vannak az alulról és a felülről induló repedések. Az alulról induló repedések azt jelentik, hogy először az aszfaltnak az alja, alsó része reped meg, és a repedés szépen alulról fölfelé haladva éri el a pályaszerkezet tetejét. Ezek általában a hidraulikus kötőanyagú alaprétegnek a mozgásából, termikus mozgásából származnak, vagy pedig a teherbírás tönkrementeiből, teherbírási problémákból alakulnak ki. Kicsivel érdekesebb a felülről induló repedésnek a kérdése. Ilyenkor ugyanis a repedést az okozza, hogy az aszfalt inhomogén. Vannak benne olyan részek, ahol az aszfaltnak a húzószilárdsága kisebb. Valamilyen technológia oknál fogva, vagy a keverék nem volt jó, vagy a beépítés nem volt jó. Ezen a helyen, mivel kisebb a húzószilárdsága az aszfaltnak, nem képes az aszfalt felvenni a termikus feszültségeket, és egész egyszerűen megreped. Önmagában még nem lenne probléma, csak ez a repedés, ez fölül van. Jön a víz, jönnek a mozgások, elkezd tágulni a repedés, szépen lassan halad lefele. Most már biztos, hogy ott fog repedni, mert ahogy egyre vékonyabb a réteg, egyre kisebb lesz a húzószilárdsága, egyre inkább átreped, és a végén eléri az alapréteget. És az alaprétegbe behatolva elkezd kialakulni, elkezd teljesen tönkre menni. Ez gyakorlatilag a kátyusodásnak a folyamata, így jönnek a kátyuk, ilyen szép dolgokat lehet kialakítani ezzel a fajta tönkremenetellel. Ezért is nagyon lényeges, hogy az aszfaltnak a minősége az homogén legyen, ne legyenek benne eltérő erősségű szakaszok. Hogyan lehet fenntartani az utunkat? Vannak tönkrementek, ezeket valamilyen módon kezelni kell. Nem fogunk belemenni mélységében az összes fenntartási technológiába, önmagában egy fél évet megérne, csak úgy összefoglaló jelleggel haladunk rajta végig. A fenntartási tevékenységet azt három nagy csoportra lehet osztani. Van a karbantartás, van a helyreállítás és van a felújítás. A karbantartás azt jelenti, hogy meg akarjuk őrizni az állapotot, biztonsági okokból, biztonsági szempontokból, illetve szeretnénk fenntartani a forgalmat az út mentén. Ide két csoport tartozik, vannak az ideiglenes kármentesítések, amikor gyorsan csinálunk valamit, azért, hogy lehessen menni rajta és ne legyen balesetveszély, majd, amikor az időjárás kedvező lesz, akkor megcsináljuk rendesen a munkát. Ilyen például a kátyúzás. Lehet újságban néha olvasni, hogy tavasszal jönnek a kátyúk, ez pár éve voltak nagyon nagy slágerek. Jönnek a kátyúk, és akkor oda mennek a munkások, és betömik a kátyút. És akkor jön a szakértők hozzászólás, hogy hiszen csak beöltöttek aszfaltot, nem is csinálták meg rendesen. Persze, hogy nem csinálták meg, nem is lehet megcsinálni abban az időben rendesen. Víz van, fagy van, nem lehet építeni. Viszont azért, hogy a luk ne legyen ott, ne törjön ki a kocsinak a kereke, ne legyen baleset, lehessen használni utat, valahogy be kell foltozni. Ezt hívják ideiglenes kármentesítésnek. A karbantartásnak van még egy fokozata, amikor igyekszünk a károkat elhárítani még rögtön a kezdeti stádiumban. Látjuk, hogy valami kezd kialakulni, akkor gyorsan beavatkozunk. Repedés jön, kiöntjük a repedést, azért, hogy ne menjen bele a víz. És így kezeljük. Munkaigényes, de megvédi magát a szerkezetet. A helyreállítás már egy nagyobb léptékű beavatkozás, azt jelenti, hogy valamilyen módon szeretnénk a használati értéket javítani. Valamilyen jellemzőjén javítunk az útnak. Nem csak megőrizzük, hanem már javítunk rajta. A teherbírást, élettartamot ez a beavatkozás nem növeli. Arra már a felújítás szolgál, amikor a tervezési élettartamot szeretnénk megnövelni, a teherbírást szeretnénk megnövelni, tehát egy újabb 10-20 évre megépítjük az utunkat viszonylag egyszerű beavatkozással. Az, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, hogyan kell megtervezni, erről lesz szó későbbiekben majd. A felületi beavatkozásokról volt már említés szinten szó múlt héten, most egy picit mélyebben belemegyünk a technológiába, 2-3 dia erejéig. Ők a helyreállítás fázishoz tartoznak. Céljuk az, hogy a vízzáróságot növeljük, tehát például egy repedezett felületen kiválóan le lehet zárni a vízútját egy felületi beavatkozással. Nagyon jók az érdesség növelésére, tehát hogyha az út elkopott és nem elég a csúszósorlódás, akkor érdességet lehet növelni. Ha elkezdődtek felületi romlások, akkor a felületi bevonattal le lehet zárni őket, meg lehet akadályozni a továbbterjedésüket. Ugyanígy a bármilyen kezdeti romlást be lehet zárni a felületi bevonattal. Jó? Akkor lehet, akkor hatékonyak ezek a módszerek, hogyha nincsenek teherbírási problémáink. Az első ilyen főcsoport, vagy típus, a bitumen emulziós iszap bevonat. Kevert bevonatok közé tartozik, ha táblázatra visszaemlékeztek a múlt óráról. Ma adalékanyagnak a szemeloszlását nagyon gondosan kell meghatározni, nagyon feszesen kell összeállítani, és ehhez általában bitumen emulziót keverünk hozzá, létrejön egy ilyen kis szemcséjű folyékony pép. Ezt a pépet terítjük el fél centi, 1,2 cm vastagságban. Nagyon vékony a réteg, nagyon könnyű hibázni, nagyon gondos kivitelezést, technológiát igényel a módszer. Eredménye viszont egy vízzáró burkolat lesz, aminek megfelelő érdességű a felső része. Másik csoport a permetezéses bevonatok közé tartozik. Itt nem keverjük össze előre az adalékanyagot meg a kötőanyagot, hanem külön-külön tesszük ki, és majd egymásban hengereljük őket. A módszer úgy néz ki, hogy először is letisztítjuk a felületet, és elvégezzük a szükséges javításokat, kátyúzásokat például. Mert a kártyúzók javítására maga a felületi bevonat nem alkalmas. Utána a következő lépésben kipermetezzük a kötőanyagot. Majd rákerül a tiszta, szűk frakciójú adalékanyag. Utána hengerlünk, és végül megint csak letisztítjuk a felületet, jön az utókezelés majd. Forgalomnak át kell adni, forgalomnak a terelgetni kell, hogy egyenletesen járják be a felületet, csökkenteni kell a sebességet azért, hogy a kövek ne sodródjanak ki. A kívánt állapot az, amikor a köveknek körülbelül a harmada látszik ki, kétharmada pedig be van fogva. Azért, mert ebben az esetben mind az érdesség megfelelő, mind pedig a köveknek a befogása, rögzítése, ragasztása elegendő. De erre szeretnénk törekedni, ezt szeretnénk elérni. Milyen problémáink lehetnek ennél a kivitelezésnél? Az első esetben a bitument nagyon szépen egyenletesen permeteztük ki, de a kőanyagnál már problémáink voltak, a kőanyagnak a szemnagysága nem volt homogén. Voltak benne nagyobb szemcsék, voltak benne közepes szemcsék, jó szemcsék, meg voltak benne kis szemcsék. A nagyobb szemcséknél az a baj, hogy nincsenek elegendően befogva, azaz nagyon könnyű őket kipergetni, a gépjárműforgalom hatására kiperegnek. Tehát nem maradott, nem ütöttünk jót. Ott, ahol kicsi a szemcse, ott meg a bitumen feljön a felszínre, elkezd izzadni a felület, csúszós lesz, nem lesz megfelelő a súródása. Azért nem jó. Mi a másik eset? Most a bitument szórtuk ki rosszul, eltérő vastagságban, de a kőnagyságnál jók voltunk. A problémák nagyon hasonlóak. Ott, ahol kevés a bitumen, kipereg a kövünk. Ott, ahol sok a bitumen, ott pedig izzadni kezd a felület. Jó? Tehát mind a bitumennek, mind a adalékanyag nagyságának megfelelőnek kell lennie, különben elrontottuk a kivitelezést, nem épült meg jól a létesítmény, nagyjából újra lehet építeni az egészet. Meglévő pályaszerkezet megerősítésére többféle módszerek vannak. Általában akkor csináljuk ezt, amikor elékeztünk az élettartam végére, és azt szeretnénk, hogy a következő élettartama az útnak elkezdődjön. Ezeknek a megerősítésének a célja a teherbírásnak a növelése. Vannak más szempontok is, amiket beteszünk, például szédesítés, egyéb dolgok, javítjuk a különböző hibákat, de elsősorban a teherbírás növelésére koncentrálunk. Persze az egyéb hatásokat, amelyek a pályaszerkezetet károsítatják, figyelembe kell vennünk, megfelelőnek kell lenni a vízelvezetésnek, kezelnünk kell a különleges járulékos hatásokat, de elsősorban a pályaszerkezet teherbírásra szeretnénk koncentrálni. A teherbírást jól lehet jellemezni a behajlással. A behajlás elárul valamint a rugalmassági modulusról, ilyen módon viszont a teherbírásra lehet következtetni belőle. Ez a görbe, hívjuk görbének, ez tulajdonképpen egy tapasztalati képlet alapján levezetett görbe, ami azt mutatja meg, hogy a különböző terhelésekhez mekkora megengedett behajlás tartozik. Vízszintes tengelyen látható az egységtengelyeknek a láthatási száma, függőleges tengelyen látható megengedett behajlás érték. Azaz, a terhelés és a maximális behajlás között teremt kapcsolatot ez az összefüggés. Jó? Igazából a terhelés, a egységtengelyi áthaladás ismeretében fogjuk megmondani azt, hogy mekkora behajlást engedélyezünk meg az új pályaszerkezeten. A meglévő pálya teherbírását szintén a behajlásra fogjuk jellemezni. Fogjuk a kis behajlásmérő gépkocsinkat, megtöltjük megfelelő súlya, hogy a hátsó tengelyterhelése tisztonnal legyen, visszük a kis berendezésünket, és végigmérjük utunkat. Mondjuk 500 méterenként veszünk behajlási értékeket. Vannak különböző értékeink, most a kérdés az, hogy mire méretezzünk. Mérezzük az átlagértékre? Hát az nem túl jó, mert már nem igazán jellemző. Méretezzünk a legrosszabb értékre? Ez sem túl jó, mert lehet, hogy kifogtunk valamilyen rossz helyet, és nem lesz mértékadó az érték. Ezért aztán azt mondjuk, hogy azt a behajlási értéket választjuk ki, ami az összes mérési eredmény 95%-ánál magasabb, azaz 95%-os valószínűséggel nem haladja meg a behajlás ezt a behajlási értéket. Normál eloszlást feltételezünk, az azt jelenti, hogy 95%-os valószínűséghez tartozik az átlag plusz az 1,96-szor a szórás. Magyarul az átlaghoz hozzáadjuk a szórás kétszeres értékét, akkor megkapjuk a mértékadó behajlást. Ezzel fogunk számolni. Ez a módszer persze csak akkor jó, ha pálya töredezettsége nem jelentős. Mert az kell, a behajlás akkor jellemzi jól a pályaszerkezet teherbírását, hogyha a szerkezet együtt dolgozik. Ha különálló tábláik vannak, akkor a behajlás semmit nem mond a teljes pályaszerkezet teherbírásról. Ilyenkor más jellegű megoldásokat kell alkalmazni. Valamilyen módon homogénná kell tennünk a pályaszerkezetet. Erről majd az óra legvégén lesz szó. Kétféle megközelítés van. Az első megközelítés azt mondja, hogy behajlás alapján fogjuk megmondani azt, hogy mekkora erősítő rétegre van szükség. Vízszintes tengelyen látható a szükséges vastagítás, erősítés egyenérték centiméterben. Függőleges tengelyen látható a mértékadó behajlás a meglévő pályaszerkezeten, és a feldevonalak mutatják a elvárt, megengedett maximális behajlást. Igazából ez egy empirikus összefüggésnek a grafikai ábrázolása, tehát képlettel is lehet számolni, csak a képletek a megjelenítése, bemenő adók különböző helyeken szerepelnek. Jó. Hogyan megy a méretezés? Megmérjük a behajlást a meglévő pályán, fölvesszük a függőleges tengelyen a pontunkat. Ezt rávetítjük arra a felde vonalra, amekkora megengedett legnagyobb behajlás, mértékadó behajlás lesz az új pályaszerkezetem. Az így kapott pontot pedig levetítjük a függőleges vagy vízszintes tengelyre, és megkapjuk azt, hogy hány centit kell nekünk erősítenünk. Jó? A gyakorlatban jelenleg ezeket a görbéket használjuk, tehát ez a táblázat ugyanaz, mint ez, csak annyi, hogy a görbék nem egyenesek, hanem görbe alakúak, de az elv, a lényeg az ugyanez mögötte. Azonban vannak olyan pályaszerkezetek, amikor a behajlás kicsike. Igazából a pályaszerkezet terbiás szempontjából nem ment még tönkre, legalábbis a behajlásból nem tudunk erre következtetni. Azonban vannak fáradási repedéseink az aszfalton, mégis tönkrement. Tehát tönkrement a pályaszerkezetünk, de a behajlásmérés ezt nem mutatja. Ez jellemzően félmerev pályaszerkezetén fordul elő, ott, ahol a beton még gond nélkül bírja a terhelést, de az aszfalt már nem. Ilyen esetben a behajlásmérésre alapozott módszerrel nem jutunk sehova. Ilyenkor azt mondjuk, hogy jó, vesszük a két típus pályaszerkezetet, meglévő pályaszerkezetet, meg a hozzátartozó típus pályaszerkezetet, és őket összehasonlítva határozzuk meg a szükséges erősítést, az erősítés szükséges vastagságát. Erről most mélységében nem lesz szó, tehát a másik módszerről fogunk kicsit részletesebben beszélni. Rekonstrukciók tervezése. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan erősítünk meg egy utat, és hogyan tervezzük meg az útnak a megerősítését. A régi pályaszerkezet, itt nem túl jól látható, hanem viszonylag vastag vonal van jelölve, ő a régi pályaszerkezet. Ezt a régi pályaszerkezetet szeretnénk valamilyen módon újjáépíteni. Miket szokott tartalmazni az újjáépítés? Egyrészt van egy szélesítési fázisa, amikor a pálya mellé szélesítünk. Azért, hogy a korábbi 270 széles sávból 3,5 méter széles sávunk legyen például. Általában a szélesítés betonból készül. Meg kell oldani a víztelenítést, tehát kell egy homokos kavics védőréteg, ami itt a két réteg között a pályaszeket bejutó vizet elvezeti oldalra, és kell egy kiegyenlítő réteg, ami az oldaleséseket állítja be. Ez még nem számít bele a teherbírásba, és erre jön majd rá egy-két réteg, ami a szükséges erősítést jelenti, ami növeli a teherbírást. Az első lépés az, hogy megrajzoljuk a mintakeresztszelvényt, hogy hogyan is szeretnénk ezt az egész erősítést, szélesítést elvégezni. Bemutatjuk azt, hogy milyen rétegek kerülnek egymásra, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rétegek, és milyen anyagokból készülnek ezek a rétegek, illetve azt, hogy a földműhöz hogyan kell hozzányúlni. Utána megrajzoljuk az egyes keresztszelvényeket, a szükséges szelvényekben általában 20 méterenként haladunk végig. Ezek a keresztszelvények azonban torzított keresztszelvények, a függőleges lépték az eltérő 1-20-as lépték. Azért, mert egy centis nagyságrendű dolgokat szeretnénk ábrázolni, elveszne ennél nagyobb léptékben, tehát emiatt kell ezt alkalmaznunk. A delta H érték jelenti azt, hogy mekkora a szükséges vastagítás. Azonban, miután ez a két vonal nem párhuzamos egymással, ez a delta H érték ez különböző helyeken különböző nagyságú lehet. Ezért aztán kétféleképpen kell fölvennünk a keresztszelvényeket. Meg kell rajzolnunk a minimális megerősítést. Ezt a vonalat annyira letoljuk, amennyire csak tudjuk. Egészen addig, amíg a legkisebb távolság az új felület és a régi felület között el nem éri a minimális vastagításnak a mértékét. Ahogy ezt elérte, akkor azt ott hagyjuk. Ennél lejjebb már nem tudom tolni ezt az oldalesést, ezt a felső profilt, mert már akkor nem lenne meg a szükséges megerősítés. Ebből létrejön egy pályaszint. Legalább ilyen magason kell lennem a tengelybe a pályaszintnek, hogy meglegyen a megfelelő teherbírás szempontjából szükséges vastagítás. Igazából mondhatnánk azt, hogy ezzel meg is vagyunk, mert hát ennyi kell, miért építsünk többet. Azonban bizonyos helyeken szeretnénk kivenni az egyenletlenségeket, tehát érdekel minket az, hogy mennyi lett a maximális megerősítésnek a nagysága. Azt mondjuk, hogy gazdasági szempontból egy bizonyos vastagság fölé nem megyünk. Például 20 centi aszfaltot még hajlandók vagyunk ráépíteni, de ha e fölé kéne mennünk, akkor már egyszerűbb és olcsóbb elbontani az egész utat és újraépíteni. Tehát a gazdasági szempontból jön egy maximális érték. Magyarul ezt elkezdjük fölfelé tolni. Egészen addig, amíg valamelyik pont el nem éri ezt a maximális vastagságot. Jó? Ehhez is tartozik egy tengelymagasság. Mit gondoltok? A maximális tengelymagasság a minimális alatt van, vagy fölött? Vagy egyenlő? Lehet-e vele egyenlő? Az első kérdés, alatta van, vagy fölötte? Melyik a magasabban? A maximális, vagy a minimális erősítésre szartó tengelymagasság? A maximálisnál mentünk lehetőleg magasabbra, minimálisnál lehetőleg alacsonyabbra mentünk, igaz? Tehát ennek mindenképpen magasabban kell lennie, hiszen ha minimális, az egy lehetséges megoldás, legalább ott van, és afölé szeretnék menni mindenképpen bele. Jó? Egyenlőek lehetnek, bizonyos esetekben előfordul ez a dolog. És akkor ezeket a magasságokat szépen ábrázoljuk a hosszelvényben. Ez is torzított hosszelvény. Ő a régi pálya, a régi pályaszint, és a minimális megerősítés, meg a maximális megerősítés. A feladatunk az, ide be kell terveznünk egy olyan hosszelvényt, ami a lehető legközelebb van a minimális megerősítéshez, de a benne lévő kis hullámokat, azokat kiegyenlíti. Ez, ami itt a rajzon van, nem a legtökéletesebb, lehetne kicsit lejjebbni ezen a részen, ezt a hullámot itt ki lehet venni vele. Hát azért kell a maximális, hogy lássuk azt, hogy mennyire lehet elmenni meglévő pályaszerkezettől, hogy ezeket a deformációkat ki tudjuk egyenlíteni, hogy a végső hosszelvény egy kedvező hosszelvény legyen majd. Jó? Létrejön az új pályaszint, ami megadja azt, hogy egyes keresztszelvényekben hol van pontosan a tengelyben a pályaszint magassága, és ezeket szépen vissza kell vezetni a keresztszelvényekre, tehát eltüntetjük a minimum-maximum vonalakat, és megrajzoljuk már a tényleges tervezett pályaszinttel a keresztszelvényeket. Gyakorlatilag kész is vagyunk, ennyiből áll a rekonstrukció, pályaszerkezet megerősítésének a tervezése. Abban az esetben, ha a pályaszerkezet töredezett vagy deformálódott, akkor ez a módszer nem használható. Egész pontosan a behajlásmérés nem ad számunkra elegendő információt, hogy mennyire kell megvastagítani a pályaszerkezetünket. Ilyenkor arra kell törekednünk, hogy valamilyen módon ebből a töredezett, deformálódott pályaszerkezetből előállítsuk egy homogén pályaszerkezetet, aminek van teherbírása, egyenletes teherbírása van. Erre többféle módszer van, ráadásul ezek a módszerek egyre népszerűbbek, hiszen az aszfaltok meglévő pályaszerkezetek újra hasznosítása, újra felhasználása gazdaságilag rendkívül vonzó. Nem kell tárolni az elbontott anyagot, és nem kell behozni új anyagot, tehát nagyon hatékony lehet. Az első ilyen nagyobb csoport a hideg remixnek a csoportja, ami arról szól, hogy a pályaszerkezeti rétegeket, azokat homogenizáljuk, helyileg stabilizáljuk. Van egy gépünk, az látható, szépen végigmegy a pályaszerkezeten, fölmarja, összekeveri, és a végeredmény az lesz, hogy a korábban töredezett, repedezett pályaszerkezetből lesz valamilyen, meg nem határozható keverék összetételű, új alaprétegnek használható pályaszerkezeten. És erre lehet majd a további rétegeket szépen ráhúzni. Tehát gyakorlatilag a régi aszfalt rétegekből és alaprétegekből készít egy újat, amit éppen sikerült felszedni abból át. Tehát nem egy tervezett szemoszlás van, de mindenképpen jobb, mint az előző volt. És lássuk azt, hogy hogyan működik ez az egész dolog. Itt van a régi, meglévő aszfalt pályaszerkezet, és alatt valamilyen alaprétek. Ez eléggé repedezve van, tönkrement. Igazából aszfaltként már nem használható. Jön a marónk, és egyszer ezt elkezdi az alaprétek felső részét felszedni, és beleszedi a tönkrement burkolatot is. Tehát egy kevert anyagból álló dolgot hoz létre, ami bekerül a keverődobba, és azt már úgy hagyja el, hogy van egy homogenizált keverékünk. Nem tudunk semmit róla, nem tudunk túl sok mindent róla, nagyjából sejtjük, hogy mi van benne, de homogén keverékünk van, tehát egyenletes. Nincs megrepedezve, és nagyjából egyformák a tulajdonságai. Ha akarunk, akkor hozzá lehet adni a keverékhez vizet, vagy pedig bitument, vagy bármilyen keverőanyagot, azzal, hogy stabilizáljuk ezt az anyagot. És ez az anyag, ez már kiváló alapréteg lesz, erre már rá lehet húzni a későbbiekben a következő pályaszerkezeti rétegeket. A kötőanyag az lehet cement, bitumen, bitumenemózió, habosított bitumen, sokféle megoldás van, folyamatosan próbálnak ki újabbakat. Másik nagy technológiai csoport az a meleg remix, azaz az aszfaltotnak a helyszíni meleg újrahasznosítása. Ez azt jelenti, hogy az aszfaltot megpróbáljuk megőrizni aszfaltként, tehát nem daráljuk bele például a kötőanyag nélküli alaprétegbe, hanem azt mondjuk, hogy ebben maradjon aszfalt, de valamilyen módon a tulajdonságait javítani kell ennek az aszfalt, meglévő aszfaltétegnek. Nagyon sokféle technológia van, nagyon sok és szertágazó megoldás, meg módszer található. Ízelítésképpen fogunk csak belenézni a legfontosabban, meg a legáltalánosabban használtakban, de a fő csoportokat azért nézzük végig először. A regripping az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az érdesítés, tehát fölmelegítik és újra érdesítik az aszfaltot. Általában nem túl hatékony megoldás ez a dolog, mert ha már fölmelegítettük, akkor már javítsunk rajta jobban. A reforming az pedig a profilnak az újra kialakítása, tehát a különböző deformációknak az eltüntetésére szolgál. A reshaping is hasonló, csak egy nagyobb léptékű dolog. A repaving az azt jelenti, hogy új burkolatot építünk rá, újra keverjük, és új burkolat kerül rá a burkolatra, és a remixnél van a meglévő rétegnek a teljes újrakeverése, és ebből alakítjuk ki majd a különböző módokon az új profilunkat. A technológia az következőképpen néz ki. Először is van egy előmelegítés, amire gázégőt használnak jelenleg, van már ennél fejlettebb technológia, de még nem terjedt el általánosan. És az előmelegítés után következik a marás. Van egy viszonylag meleg aszfaltunk, ami már könnyen kezelhető, és ezt keverjük össze. A keverésnek lehet az a cél, hogy aszfalt homogén legyen, és nem adunk hozzá semmit, illetve hozzá lehet adni különböző szereket, adalékokat. Hozzá lehet adni kötőanyagot, hozzá lehet adni adalékanyagot, hozzá lehet adni keveréket, hozzá lehet adni olyan szereket, amelyek a bitumen tulajdonságait változtatják meg. Ezeket úgy hívják, hogy rejuvenáló szerek, fiatalító szerek. Nekünk is jó lenne, hogy ilyen bizonyos kor fölött már nem árt. De lényeg az, hogy az a hatás, ami a bitument az évek sor alatt érte, az valamilyen módon visszafordítható. Végül a keverés után elterítik a keveréket, és tömörítik, finisherhez hasonló megoldással készül, csak annyi, hogy a gép másképp néz ki, mert vannak különböző elemei. A repave technológia, az első, amivel részesen foglalkozunk, ez tulajdonképpen ebből áll, hogy van a meglévő pályaszerkezeti réteg, és ebből szeretnék csinálni egy újat, úgyhogy a meglévő réteget nem keverjük újra, hanem csak a felső részét kezeljük, eltüntetjük belőle a hullámokat, nyomvájukat, és arra ráhúzunk egy újabb réteget majd. Hogyan néz ki a technológia? Először is a felső, burkolat felső részét fellazítjuk, felmelegítjük, hogy kezelhető legyen. Utána kialakítjuk a megfelelő profilt, eltüntetjük ezeket a burkákat belőle, majd ráterítünk egy új keveréket. Tehát új keverék hozzáadása van az eljárásban, de nem keverjük össze a régivel, hanem újonnan terítjük el. És végül következik a tömörítés. A remix technológiák a leghatékonyabbak, meg legelőnyösebb technológiák. Itt is nagyon sokféle kivitelezési módszer található. Lényeg az, hogy itt a felmaradt aszfaltanyagot már kiegészítjük valamilyen új keverékkel. Tehát a felmaradt anyaghoz hozzáadunk valamit. Ez a valami, ez lehet kötőanyag, lehet adalék, lehet keverék, tehát különböző dolog. Jó? Ez akkor használható, hogyha a pályaszerkezet alsó rétegei megfelelőek terbélyes szempontjából, és nem is deformálódnak. Hiába csinálunk bármilyen beavatkozást a felső pályaszerkezet rétegen, hogyha alul az alsó alaprétege van a probléma, akkor az későbbiekben is megmarad, hiába építjük át, újra elő fognak jönni a meghibásodási dolgok. Tehát ezek akkor használhatóak, hogy alul minden rendben van, csak a felső részeket kell valamilyen módon javítanunk. Az admix az arról szól, hogy hozzáadunk a régi aszfaltkeverékhez valamilyen aszfaltkeveréket úgy, hogy a végeredmény az kielégítse a szükséges előírásokat. Tehát van valamilyen aszfaltunk, ami valamilyen szempontból nem megfelelő. És ezt feljavítjuk úgy, hogy megfelelő legyen. Tulajdonképpen a stabilizáció, tehát nagyon hasonló a stabilizációs módszertanhoz, végeredménynek kell jónak lennie, és lehetőség szerint a nagy tömegben jelenlévő dolgokat szeretnénk ehhez felhasználni. Tehát előtte van a meglévő aszfaltunk, és a végeredmény teljes felmart szélességben egy új keverék leterítése. A teljes vastagság ez olyan pár centi vastagság, tehát a 5-10 centi vastagságról beszélünk most, tehát nem mélyebbről, de azt az egész részen átcseréli a keveréket, egy új keveréket állít elő. A Remix Plus technológia egy picit másképpen csinálja. Ugyanez az alapelv, ugyanez a családba tartozóan, azonban először homogenizálja a meglévő aszfaltot, tehát itt a meglévő aszfaltunk, ezt felszedi, összekeveri, és elteríti. Nem ad hozzá itt még semmit, esetleg hozzá lehet adni különböző, meg lehet újítani a bitument, hogyha akarjuk, de csak átkeveri, és utána terít rá egy újabb réteget, egy új kopor réteget. A végeredmény hasonló, picit másképp gondolkozik, azt mondja, hogy ebben az esetben a felső 2 centinek a minősége sokkal jobb lesz, úgyis ezt érik a közvetett hatások, tehát más megközelítést alkalmaz. Ezen kívül szintén van még rengeteg technológia, de ezekkel most beérjük. És végül, lezárásként egy kis összefoglaló táblázat, hogy hogyan is néznek ki ezek a technológiák. Reshape, Repave, Remix technológia sorok, és itt látható az, hogy milyen lépéseik vannak. Jó? Mindegyik technológián ott van a felmelegítés, fellazítás, és itt kezdődnek a különbségek, tehát idáig minden egyes technológia megigyezik. A Reshape-nél nem adunk hozzá semmit, hanem csak terítünk és tömörítünk. A Repave-nél hozzáadunk új keveréket, de nem bántjuk az előző részt, megint tömörítünk és tömörítünk. És végül a Remix-nél hozzáadunk keveréket, keverünk is, tehát a meglévőt fölvesszük és összekeverjük, terítünk és tömörítünk. A végeredmény minden esetben egy új kopóréteg, egy megújult kopóréteg, amit használhatunk majd. Ezzel gyakorlatilag lezártuk a mai órát, és lezártuk a fél évet is. Annyi van még hátra, hogy jövő héten zárt helyi, vagy dolgozat, és remélem a pozitív helyre már elég kevés embernek kell jönnie, hogy mindenkinek meg lesz a megfelelő jegy a időben. Jó? Köszönöm szépen az egész fél éves figyelmet, és akkor zárt helyen találkozunk.